Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! A mai témánknak a címe a törvény jelentősége a megváltásunkban. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből szeretném Isten igéjét olvasni. A rómabeliekhez írott levél 7. fejezetében az első verstől a 13. versig terjedő szakaszt. A rómaiakhoz írott levél 7. fejezetének első versétől így hangzik Istennek igéje. Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, amíg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. De ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy, ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Ezért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek, a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betűjóságában. Mit mondunk tehát? A törvény bűné? Távol legyen, sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn. Én pedig meghalék, és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nekem halálom letté? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Idáig az ige. Pál apostol egy nagyon határozott kijelentéssel kezdi el a mondani valóját, miközben a törvény jelentőségéről beszél a mi életünkben. A hasonlatában azt mondja, törvény uralkodik az emberen, amíg él, de nem mondja meg, hogy milyen törvény. És Pál tanításaiban szinte váltó fogalomként találkozunk, hol ilyen törvénnyel, hol olyan törvénnyel, és itt nem mondja meg, hogy milyen törvényről beszél, csak amit mond, abból lehet következtetni. Először úgy tűnik, mintha az olvasóra bízná annak az eldöntését, hogy milyen törvényről beszél. A következő versekben azonban egy különös példán keresztül próbálja szemléltetni, hogy milyen törvényről beszél először, és milyen módon lehet megszabadulni ennek a törvénynek az uralma alól. A házasság kötelékének hasonlatát használja fel az apostol a gondolatának a szemléltetésére. Elmondja azt, hogy a házasság védelmével kapcsolatban adott isteni törvény szerint mindkét fél csak akkor szabadulhat fel a korábban adott és megkötött házassági szövetség alól, és léphetnek bele egy új szövetségbe, ha a házastársa már meghalt. Amíg a társa él, addig az Isten által adott törvény a megkötött házassághoz és annak szövetségéhez köti. A halál azonban felszabadít mindenkit a törvény kötelezettsége alól, hiszen a meghalt emberen már semmilyen ítélet nem hajtható végre. Ebben az igében a házassági kapcsolat példáján keresztül azt akarja érzékeltetni és világossá tenni az apostol, hogy a bűn törvénye alatti állapotunkból mi is csak egyféleképpen szabadulhatunk meg. Azt akarja megmagyarázni az apostol, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a törvény ítélete ne érvényesüljön rajtunk az életünkben, fölöttünk. Viszont gyorsan hozzáteszi azt is, hogy ebben az esetben nem a fizikai halálra gondol, hanem valamilyen másfajta halálra. Szavaiból azt érthetjük meg, hogy amennyiben elfogadjuk Jézus személyes megváltónknak, és hitben helyet cserélünk vele, akkor Krisztussal együtt ott a Golgotán tulajdonképpen mi meghaltunk. Benne meghaltunk. Isten úgy tekint bennünket és ránk, mintha Krisztusban mi magunk haltunk volna meg ott. Az élet pedig, amit élhetünk, az olyan, mintha a Krisztus élete folytatódna bennünk. Amikor Krisztussal együtt meghaltunk, akkor a bűnnel kötött szövetség számára haltunk meg. A bennünk lévő bűn törvénye számára haltunk meg. Ezzel a hitben elfogadott eseménnyel tulajdonképpen azt mondja az apostol egy másik fejezetben, a 8. fejezet 2. versében, hogy felszabadultunk a bűn és a halál törvénye alól. Ez a hitben elfogadott cselekmény jogilag egy teljesen új helyzetet biztosít számunkra. Amíg a bűn törvénye uralkodik az életünkben, és annak az uralma alatt élünk, addig csak azt tudjuk tenni, amit a bennünk lévő bűn törvénye diktál és megenged. És én azt hiszem, hogy tapasztalatból mindannyian átéltük már, és megtapasztaltuk. Ki kevésbé, ki jobban. Azt mondja Pál az igében, mikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban. És egyszerűen mi rabszolgái vagyunk annak a törvénynek, amely van a mi tagjainkban. A korábbi cselekedeteink a bennünk lévő bűnös állapotunkból táplálkoztak, a tagjainkba eresztett gyökereik által. Szinte belénk van gyökerezve a bűn és a bűn törvénye. Ezért a korábbi életünkben nem volt idegen számunkra az, hogy vétkezünk és bűnt követünk el. Ez a természetes. És ezek a cselekedetek minden esetben a halál gyümölcsét érlelik bennünk, és kárhozatra ítélnek bennünket. Pál apostol azonban egy radikális változás tényét mutatja fel a következő szavakban, amikor azt mondja az egyik versben, hogy most pedig mi megszabadultunk a bűn törvényétől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk. Amikor tehát Krisztusban hitáltal meghaltunk, akkor a bűnnek a tagjainkba eresztett gyökerei számára haltunk meg. Egy bizonyos szinten, mintha elvágtuk volna a gyökereket. És amikor tényleg Krisztusban meghaltunk, és egy új életet kezdtünk, akkor átéljük azt, hogy a bűn már nem olyan szinten és nem olyan hatalommal van jelen az életemben. Még él egy darabig, mint a gyökereiről levágott ág is. De csak egy darabig. És egyre jobban sorvad és szárad el, hogy elpusztuljon teljesen. Ez a meghalás vagy levágás azt jelenti, hogy megtört a bűnnek az a korábbi totális uralma bennünk. Nem vagyunk többé a rabszolgái a bűnnek. Ettől kezdve már nem azért követünk el bűnt, mert szeretjük. Mert korábban azért követtük el. Mert inkább szerettük a bűnt. De most, amikor megtörtént ez a változás, már nem ezért követjük el. Ezután már a belső lényünk tiltakozik a bűn ellen. Ettől kezdve már ellenségnek tekintjük a bűnt. És gyűlöljük a bűnt. És mivel a bűn ellenségünké lett, ezért nem is akarunk vele együtt időzni. Lehetőleg kerülni akarjuk. Ha pedig erőszakoskodik velünk, akkor küzdünk és harcolunk ellene. Ez a természetes ebben a változásban. természetesen hozzá kell tegyem, ez nem azt jelenti, hogy minden esetben le is tudjuk győzni, de harcolunk ellene, és küzdünk ellene, és szabadulni akarunk tőle, és el akarjuk kerülni, mert a belső lényünk már tiltakozik ellene. Pál apostol tanításában azonban a törvénynek van egy másik dimenziója is. Miután Pál elmondja, hogy van egy törvény, amely uralkodik fölöttünk, és amely meg akarja határozni a mi életünket, na ennek a törvénynek meghalhatunk. Jézussal egy teljesen új állapot kezdődhet el az életünkben. Aztán Pál apostol vált az üzeneten belül, a gondolatai között, és ettől kezdve már egy másik törvényről beszél. Az Isten erkölcsi törvényéről, a 10 parancsolatról beszél. A Biblia tanítása szerint az erkölcsi törvénynek nagyon fontos szerepe van az Isten előtti megítéltetésünk vonatkozásában. A Biblia arról beszél, hogy egyszer minden embernek meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. Ugye rengeteg ige helyet lehetne sorakoztatni. Pál apostol a korintusi levélben mondja, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt. Vagy a Prédikátor könyvében azt mondja a Szentírás, hogy minden cselekedetet Isten ítéletre előhoz, akár jók, akár gonoszok azok. És ebben az ítéletben a 10 parancsolat lesz az erkölcsi törvény, a mértékegység, amihez viszonyítja Isten a cselekedeteinket, és megvizsgálja az életünket. A Jelenések könyve pedig arról beszél, hogy az Isten országába és az új Jeruzsálembe csak azok az emberek léphetnek be, és csak azok ehetnek az élet fájának a gyümölcséből, akik megtartják Isten parancsolatait. Akik itt e földi életükben nem tudtak vagy nem akartak az Isten törvénye szerint élni, azok az Isten országában sem tudnának, és nem is akarnának az Isten törvénye szerint élni. Amikor Isten megítéli a mi cselekedeteinket a törvény által, akkor nem csupán az általunk is látható cselekedeteket fogja megítélni, hanem az indítékainkat is, tehát azt is, hogy miért tettük azt, amit tettünk. Jézus több alkalommal is hangsúlyossá tette tanításaiban, hogy az emberek megítélésénél mindig a szívből jövő indítékok a fontosak, és mindig ez a döntő. Mi van a szívben? A gazdag ifjú, amikor Jézushoz jött, és arra hivatkozott, hogy hát ő az Isten parancsolatait már megtartotta ifjúságától fogva, hát mi fogyatkozás van még benne, akkor Jézus rámutatott a szívének az állapotára. Nincs benne szeretet. Ebből adódóan a törvény szellemiségével nincs összhangba az élete. És amikor a gazdag ifjú rádöbbent, hogy ez tényleg így van, akkor megszomorodva elment Jézustól. Pedig azért jött oda, hogy követhesse Jézust. A hegyi beszéd tanításában is ezt hangsúlyozza Jézus, amikor a törvény lényegéről beszél újra és újra, egyik alkalommal azt mondja, megmondatott a régieknek, hogy ne paráználkodj, én pedig azt mondom, ha gonosz kívánsággal tekintesz a másikra, már vétkeztél azzal a szívedben. És ezzel Jézus azt mondja ki, hogy a bűn a szívben kezdődik, és ott van a fészke. És amikor Isten megítél bennünket, akkor ennek az alapján ítél. Az erkölcsi törvény elsődleges feladata tehát az, hogy mint egy tükör álljon előttünk, megmutatva a bűnt a szívünkben és az életünkben. A felolvasott igében ilyet olvastunk, hát a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánd. Aztán a 13. versben, a felolvasott szakaszban egy különös módon fogalmazza meg az apostol, a törvény azért adatott, hogy felette igen bűnös legyen a bűn. Nagyon érdekes az apostolnak ez a meghatározása. Az ember a törvénynek a tükrében a maga szörnyűséges voltába lássa meg a bűnt. Nem egyszerűen csak úgy beszélni a bűnről, hogy hát bűn, hanem a maga szörnyűséges állapotában lássuk a bűnt. És ez csak a törvény által lehetséges. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a törvény tükrét nem csak alkalomszerűen veszem elő. Jakab apostol mondja az ő levelében, az első fejezetben, hogy ha valaki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad az mellett. Az nem feledékeny hallgató. Az cselekedet követője lévén lesz boldog. Bele kell nézni és megmaradni. Ha mi is a mindennapi életben úgy tennénk, a tükröt csak úgy használnánk, hogy úgy elszaladunk előtte, és amikor éppen vonalba vagyunk, akkor úgy odafordulunk, és egy pillanatra meglátjuk magunkat, mit használnánk vele? Semmit. Meg kell állni a tükör előtt, és belenézni. És amikor észreveszünk valamit, akkor még jobban meg kell nézni, hogy hogy hozhatjuk helyre. Mi az, amit tennünk kell? Ez a törvénynek a rendeltetése. Viszont ennek érdekében Isten azt szeretné, hogy az erkölcsi törvény az ne csak egy kívülről ható befolyással érvényesüljön az életünkben, hanem egy belülről ható erőként is, ösztönösen meghatározva indítékainkat, cselekedeteinket. Ezért Isten azon fáradozik, hogy a Szentlélek által vezetett embereknek a szívébe legyen beírva az Isten törvénye. Adom az én törvényemet az ő szívükbe. És amikor az embernek a szívébe van írva a törvény, akkor ilyeneket olvasunk, akkor az elhat a szívnek, a léleknek, a velőknek megoszlásáig, akkor megítéli a gondolatokat, a szívnek indulatait, a legrejtettebb dolgainkat is felfedi és megmutatja. Amikor a törvény az Istentől rendelt funkcióját tölti be, akkor Pál apostol szerint a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünké is lesz, írja a galáciai levélben. Erre azért van szükség, mert a törvény követelményeinek egyetlen ember sem tud ellenállni és eleget tenni, illetve azért, mert önmagában a tükör nem is tudja helyrehozni a problémámat. A tükör csak megmutatja, de nem arra eszköz, hogy helyrehozza. A tükörben meglátom, hogy piszkos az arcom, de a vízhez kell nyúlnom ahhoz, hogy letisztítsam. A törvény megmutatja a lelkem bűnös voltát, de Jézus Krisztus vére az, amely megtisztít ettől a bűntől. Ezért is törvény Krisztushoz vezérlő mester. A törvény abban is segítséget ad, hogy ki tudjuk fejezni Isten és az emberek iránti szeretetünket cselekedeteink által. Amikor Jézus a két nagy parancsolat lényegét említi, akkor azt mondja, az egész abból áll, és ebben fogalmazódik meg, hogy szeresd az Uradat a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És e kettőben minden benne van. Majd máshol Jézus még azt mondja, ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartjátok. A szeretet ugyanis nem létezik, ha nem jut kifejezésre. Nem ölt testet cselekedetekben. A törvény éppen ezért tulajdonképpen nem más, mint a szeretetnek tételekben való összefoglalása. Aki pedig a szeretetnek ezeket a tételeit megvalósítja az életében, na abban az emberben valósággal teljessé lett a szeretet. A törvény szerepe és célja abból is kitűnik, hogy ha tanulmányozzuk az igében, hogy milyen volt Jézusnak a viszonya a törvényhez. Dávid úgy jövendől Jézus Krisztusról, az ő küldetésének az egyik célja az volt, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. az egész világegyetem előtt. Ebből adódóan Jézus a követőivel szemben is mindig az erkölcsi törvény iránti engedelmességet állította feltételként. És később Jézus tanítványai sem viszonyultak másként a szövetség törvényéhez, az erkölcsi törvénye. Tanítói leveleikben mindig azon igyekeztek, hogy a törvény megtartására buzdítsák Krisztus követőit, Krisztus tanítványait. A felolvasott ige szakaszban is azt mondja Pál, azért a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Az apostolok írásaiban semmi olyat nem lehet találni, semmi olyan utalást, miszerint az új szövetségi időben már nem volna érvényben a 10 parancsolat, és nem kellene annak az előírásait megtartani. Nem találunk ilyet. Az isteni követelményeket tehát meg kell tartani, mert e szerint leszünk megítélve. Azonban felvetődik egy nagy kérdés. Meg tudom-e tartani az isteni törvényeket úgy, ahogy az Isten elvárja tőlem? Pál apostol, aki nagyon sokat foglalkozik ezzel a gondolattal, ő maga úgy beszél róla, amikor Isten előtt meg kell állni, akkor találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Isten előtt ugyanis sohasem lehetünk igazak a törvény cselekvése által. Mert a törvény mindig tud mutatni valami bűnt az életünkbe. Mindig fel tud fedni valami foltot, valami szennyet az életünkből. És mivel a törvény alatti állapotunkból a saját erőfeszítéseink által nem tudunk megszabadulni, ezért azt mondja Pál a Galácia beliekhez írott levelében, éppen ezért mi törvény alatt őriztettünk az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. És amikor eljött a hit, amiben a mi hitünk belekapaszkodhat, azaz Jézus Krisztus, akkor többé már nem vagyunk a vezérlő mester alatt, azaz a törvény alatt. Felszabadultunk. Mert egy kívülről jövő segítség állt mellénk. És ezt Pál a római levélben, a 3. fejezet 21. versében így indokolja meg az apostol, ebbe a kilátástalan helyzetbe egyszer Istennek az üzenete jön, és azt mondja, most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága. Ha ez az igazság, ami megjelent törvény nélkül, ez valamiképpen összefüggésben lenne az ember cselekedeteivel, akkor mindenképpen törvény által lenne az igazságunk. Így viszont, ahogy az apostol mondja, törvény nélkül van. Isten ajándékaként van. Szinte párhuzamba állítva azt mondhatjuk, az emberi tettek, az emberi cselekedeteknek a túl hangsúlyozása, az mindig egyfajta kaini gondolkodás. Abból ered, ami később, ugye a Bibliát lapozva látjuk, hogy a bábeli gondolkodáshoz vezetett, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy szerezzünk magunknak nevet, nem ezé nagy Babilon, amit én építettem, az én királyságom házának, vagyis mindenképpen az én felmagasztalását jelenti, amikor az ember a saját cselekedeteit akarja érdemként felmutatni az Isten felé, akkor mindig az én áll a középpontba. Hogy Uram, lásd, az én cselekedeteim milyen jók. Lásd, hogy én milyen igaz ember vagyok. Mindig az én áll a középpontban. És ez a kaini gondolkodás. Amikor nem tudjuk elfogadni azt, amit az Isten mond, és ahogy az Isten mondja. A Biblia egyértelműen arról beszél, hogy mi a törvény követelményeit nem tudjuk úgy megtartani és betölteni, ahogy kellene. Nem tudunk a törvény cselekedete által olyan igaz életet felmutatni, amivel üdvösséget nyerhetnénk el. Éppen ezért az Isten üzenetén keresztül az a evangélium hangzik, hogy az Isten nem is várja tőlünk. Az üdvösség kegyelem. Az üdvösség az Isten ajándéka. Az Isten szeretetének a megnyilatkozása. A cselekedeteknek, a törvény iránti engedelmességemnek egészen más a jelentősége. Nem az üdvösséget kell megszereznem vele. Nem bizonyítanom kell az igaz voltomat. Nem ez a célja, nem ez a rendeltetése. Nagyon érdekes, hogy Isten különös módon a hitáltali megigazulás evangélium által válaszol a babiloni lelkületre, aminek mindig az én áll a középpontjában. És azért válaszol Isten a hitáltali megigazulás evangélium által, mert ez az evangélium pontosan az ellenkezőjét képezi a cselekedetek, vagyis az emberi érdemek és tettek általi megigazulásnak. Pálapostól azt mondja a rómaiakhoz írott harmadik levelének a vége felé, hogy az emberi cselekedetekre támaszkodó dicsekedés az teljesen kirekesztődik. És önmaga az apostol föl is veti a kérdést, hogy hogy? És válaszol is rá. És azt mondja ott a harmadik fejezet végén, hogy a hit törvénye által az emberi cselekedetek teljesen kirekesztődnek. A hit törvénye az egyszer és mindenkorra bezárja az ajtót a saját dicsőségünk előtt, amikor a saját cselekedeteimet érdemszerzőnek tudom tekinteni. Pál apostol nem arról beszél, hogy az emberi érdemeknek kisebb a jelentősége, hanem arról, hogy teljesen kirekesztődik. Üdvösség szerző tényként teljesen kirekesztődik. Nekünk ugyanis nincsenek olyan cselekedeteink, amelyek az Isten előtti igazság elnyeréséhez segítséget jelentenének. Ez az igazság egyedül hitáltal nyerhető el. Isten ajándékaként. A megigazulásunk hitáltal történik ugyan, a törvény cselekedete nélkül, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel a törvényt hiába valóvá tesszük. És sokszor ezt már keresztények nem veszik figyelembe. Az egyik oldalon igaz, hogy semmi jelentősége nincs a törvénynek. Az én megigazulásom szempontjából az Isten igazságát törvény nélkül kapom. Törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága. Éppen ezért törvény cselekedete nélkül igazít meg Isten bennünket. De ez mégsem azt jelenti, hogy ezzel a törvényt is hiába valóvá tesszük. Pál apostol két gondolatot kapcsol össze abban a szakkifejezésében, hogy hit általi megigazulás. A hit és a megigazulás gondolata, ami össze van kapcsolva. A megigazulásunkhoz ugyanis semmi köze sincs a cselekedetünknek. Mit cselekedett a Lator a kereszten, amikor megigazult? Semmit, de hit. Hit által elfogadta Jézus személyes megváltójának. És Jézus a megigazulás ígéretét adja neki. Ez azért is nagyon fontos, mert minden mi igazságunk, amiben mi sokszor annyira bizakodunk, és annyira építünk rá, ez olyan, mint a szennyes és megfertőzhetett ruha. Semmire nem alkalmas. Pál azt mondja, megigazulván ingyen az ő kegyelméből. A törvény cselekedete nélkül ez a megigazulás. Ehhez tehát én nem tudok hozzátenni semmit, nem is várja az Isten tőlem. Ajándékba akarja adni. Ez a megigazulás. De mivel össze van kapcsolva egy másik szóval, hogy hitáltali megigazulás, na ezért ez már tovább vezet bennünket, ugyanis a Biblia a hitről való tanításában már nem azt mondja, hogy az embernek semmi része nincsen benne, bár alapszinten a hit Isten ajándéka, de amikor én elfogadtam, A hit azonnal elkezd dolgozni bennem, és azonnal cselekvésre késztet. És Jakab apostol azt mondja, hogy hit cselekedetek nélkül megholt önmagában. Nem ér semmit, nem is létezik. Ha én elfogadtam Isten ajándékaként a hitet, az abba a pillanatban növekszik bennem, és cselekedetekbe fejeződik ki, és teljesedik. És itt jön jelentőség teljesen az én életemben. Ha tehát kaptam hitet az Istentől ajándékba, amivel megragadom az Isten ígéretét a megigazuláshoz, akkor ez milyen cselekedetekben fejeződik ki? Jó cselekedetekben. De mitől függ az, hogy mi a jó? Mi mondja el nekem, hogy mi a jó? A törvény. Azt mondja Pál a felolvasott igében, hogy azért ám a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Ez a parancsolat, ez a törvény, az erkölcsi törvény mondja el Istentől jövő üzenetként, hogy mi az a jó, amit nekem cselekedni kell, amivel az életemet igyekeznem kell összhangba hozni. A hit általi megigazulás tehát ezen a két oldalon kapcsolódik össze. Míg az egyik oldalon nem kell tennem semmit, hanem csak ajándékba elfogadni azt, amit az Isten Jézusban felkínál, a törvény cselekedete nélkül, igaz lehetek Isten előtt. A másik oldalon azonban, amikor ezt a lehetőséget, ezt az ajándékot hitáltal elfogadtam, az én lelkemben azonnal dolgozni kezd. És azonnal cselekvésre késztet. Mert a szeretet nem tud elfolytva lenni. A szeretetnek kifejeződni kell. A szeretet csak akkor létezik, ha megnyilatkozik cselekedetekben. És mindig a szeretet lény felé irányuló cselekedetekben elsősorban. Ezért a Szentírás tele van olyan üzenettel, olyan feljegyzéssel, hogy amikor Istennel találkoznak emberek, akkor az első, ami kibudjan belőlük, éppen az Isten ajándékának az elfogadása eredményeként, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Pál is ezt kérdezte a damaszkuszi úton, a pünkösdi alkalommal a Szentlélek kiárasztása után, amikor az apostolok prédikálták az evangéliumot, azok is azt kérdezték, hogy atyám fiai, férfiak, mit cselekedjünk? És amikor Pál a Róma beliekhez írott levélben beszél a megtérésről, akkor is azt mondja, ha megtörtént a gondolkodás megváltozása, az Istennel való találkozás, akkor már azt keresem, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A hitáltal megigazult ember azonban teljesen új pozícióból közeledik a törvényhez. Mivel korábban a törvény ítélete alatt volt a bűnei miatt, ezért a törvényben csak a vádolót látta. Mert a törvénynek az a feladata, hogy leleplezze, megmutassa bennünk a bűnt, a bűnös büntetését követelje, és ebben az állapotban a bűnös semmi mást nem lát a törvényben, csak a tilalmakat, hogy ez se szabad tenni, az se szabad, így kezdődik a törvény, hogy ne, ne, ne. Csupa tilalom. És a lelkiismeretében vádolt ember igyekszik rendezni ezt a lehetetlen helyzetét Isten előtt, megpróbálja megtartani azokat a tilalmakat, amiket felismert a törvényben. Hogy ez még hiányzik az életéből. A bűntől elszakadni akaró igyekezete azonban minden esetre kudarcra van ítélve, ha a saját erejéből teszi ezt. Amikor az Isten igazsága egy új helyzetet teremt a megigazult ember számára, éppen ezért akkor többé már nem megtartani akarja a törvényt, hanem betölteni. Krisztus is azért jött, hogy a törvényt betöltse. Mert a törvény betöltése a szeretet. Azzal találkozunk tehát a Szentírásban, hogy a törvénnyel kapcsolatban a betöltésre kell a hangsúlyt helyeznünk, és nem a megtartásra. A kudarcaink azon a területen érnek bennünket, ha a tilalmakkal akarunk összhangba kerülni. De vajon mi a különbség a betölteni és a megtartani között? Amikor valaki csak megtartani akarja a törvényt, akkor azon igyekszik, hogy semmi olyat ne tegyen szombaton, amivel megrontaná a szombatnak a szentségét. És akkor erre nagyon vigyáz. Amikor viszont betölteni akarja ezt a parancsolatot, akkor már arra figyel, hogy mit tehet még szombaton. Mi az, amivel örömet szerezhetne az Istennek szombaton és a fele barátainak. Tehát nem a tilalom oldaláról közelít a parancsolathoz, hanem hogy mit tehetek, mi az, amivel hozzájárulhatok, mi az, amikor a személyiségem jegyeivel kiegészíthetem e parancsolatnak az áldását. Amikor valaki csak megtartani akarja a törvényt, akkor azon igyekszik, ne lopja el azt, ami a másé. Amikor viszont betölteni akarja valaki a törvényt, akkor a sajátját is kész odaadni a másiknak. Akkor már nem arra koncentrál, hogy jaj, el ne vegyem azt, ami az övé, hanem azon gondolkodom, hogy mit adhatnék neki? Mi az, amivel segíthetek? Odaadni az enyémet, mert neki szüksége van rá. Amikor valaki csak megtartani akarja a törvényt, akkor azon igyekszik, nehogy öljön a kezével, a nyelvével, a gyűlölködő tekintetével. Amikor viszont betölteni akarja a törvényt, akkor pedig azon igyekszik, hogy a saját életét is odaadja a másiknak. Mert nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja. Természetesen nem feltétlenül meghalva a másikért, hanem élve odaadni az életemet. A hit általi megigazult ember számára tehát nem értéktelenedik el, nem válik hiába valóvá az Isten törvénye. A megigazult állapotában azonban az ember már teljesen másként néz a törvényre, már teljesen mást jelent számára a törvény. Ebben az új helyzetben már nem elviselhetetlen terhet jelent a törvény, aminek a terhe alatt nyögök és görnyedezek és szeretném letenni, hanem inkább örömet és gyönyörűséget jelent. Éppen ezért Dávid, aki maga is sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, az első Zsoltár második versében veti föl azt a gondolatot, hogy az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Jézusról is úgy beszél Dávid, profétikusan, hogy teljesítsem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem. Ezt kedvelem, mert a te törvényed a keblem közepette van, a szívembe. És ha mi is a Szentlélek vezetésével oda tudunk eljutni, hogy az Isten törvényében nem a tilalmakat látjuk, hanem a betöltés oldaláról közelítünk. Mit tehetünk? Mi az, ami összhangba van? Mi az, amit a személyiségemből én hozzáadhatok, és kiegészíthetem? Betölthetem, akkor gyönyörűségessé válik a törvény. Az Isten törvénye tehát a megváltásunkban ezt jelenti, és ide akar elvezetni. Először csak megmutatni a bűnt, hogy a bűn a maga bűnösségében táruljon fel, a maga szörnyűséges voltában táruljon fel, majd pedig a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünké akar lenni, hogy nála megtisztuljunk, és végül Isten azt akarja, hogy a törvény be legyen írva a szívembe, ahonnan minden élet kiindul, ahonnan a vágyaink, a gondolataink, az érzéseink fakadnak, és ez mind a törvény szűrőjén keresztül, és ha ez így történik, akkor csodálatossá válik az életünk. És az Úr ezt szeretné elérni. Segítsen az Úr, hogy mindannyiunk életében egy valósággá és élő tapasztalattá tudjon ez lenni. Amen.